Már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Major Eszter dalszerző, akivel beszélgetünk arról a stílus és irányváltásról, amit az anyukaság hozott neked. A gyerekek felé fordultál, előreléptél a háttérből, ugye te nagyon sok zenekarnak, nagyon sok zenésznek, nagyon sok énekesnek írtál dalokat, és aztán utána, amikor megjelent az első ilyen lemez, Major Eszter és barátai címmel, ami a nyárról szólt, nyárról, tavaszról, az évszakoknak az első része, és amiben nem tudom, többnyire azok az előadók énekelték el a dalaidat, akiknek te írtál, a Unique-ból Völgyesi Gabi, Szekeres Adrián, a Csipa, jó sok volt.
Kökény Attila.
Kökény Attila, akkor a Tibó.
Kocsis Tibó.
Kocsis Tibó. Na, szóval, hogy és a teljesség igénye nélkül mondtam, és azon a lemezen egy dalt már te is énekelsz. Na, és akkor innen eljutottunk odáig, hogy minek után az évszakok meglettek, lett verses könyv, és azt mondtad, hogy elkezdtetek olyan dolgokkal, férjeddel együtt, aki egyébként szintén zenész.
Igen.
Elkezdtetek olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek ebben a szülő létben fontosak, és rájöttetek, hogy gondot okozhat. És ahogy nektek, úgy talán másnak is. És akkor itt vagyunk, hogy az óvoda beszoktatásnál, erről beszélgettünk, hogy az első gyerekednél sima volt, a másodiknál nehéz volt neki, de kiderült, hogy ő téged tükröz vissza, és akkor itt arról nem sokat beszéltél, hogy neked az volt a rossz a második gyereknél, a kislánynál, hogy ő szenved bent, tehát úgy hagyod ott, hogy tudod, hogy rossz neki, és még ezt megspékelte az, hogy nélküle vagy, de te már ezt egyszer átélted anyukaként, tehát ennek már ismerted feltétlenül a lépéseit, vagy valami itt is, valami egészen új dolog kerített téged a hatalmába.
Összeadódott a féltés, hogy őt féltem.
Azt mondjuk teljesen értem, mert ez borzalmas lehet, mikor tudod, hogy a gyereked sír valahol.
Jaj, nagyon rossz volt. Összeadódott a féltés, meg az, hogy bár én egyáltalán nem emlékszem arra, hogy nekem az óvodában rossz lett volna, de nagyon más típus vagyok, mint ő. Tehát én ugye szorongó típus vagyok, ő meg inkább ez a kifele. Tehát ő meg tudja élni a dühét, a fájdalmát, a félelmét, ami nekem nagyon ijesztő.
Kolerikus, idegtípus akkor.
Igen, mert hogy én állítok, és én is úgy emlékszem, hogy soha életemben nem hisztisztem, ugye én ezeket befele pakoltam, és egyrészt nagyon tetszett az, hogy ő ki tud állni magáért, hogy már pedig ő ezt nem akarja, de nem is tudtam, hogy mit kezdjek vele, mert hogy én ezt a fajta viselkedési módot nem ismertem addig. És hát hosszú-hosszú időbe telt, amíg az ő hisztijeit például én szét tudtam választani, hogy most akkor mi az, ami tényleg egy ilyen distress hisztéria, a másik meg, amikor el akar érni valamit, mert ezekről én tudtam, csak a fiamnál nem kellett alkalmazni, mert ő életében egyetlen egyszer hisztizett, mert rövid nadrágot akart venni, és nem hosszú nadrágot, és nem találtuk. Már majdnem ott voltunk, hogy levágunk egy hosszú nadrágot, amikor kiderült, hogy mégis van rövid nadrág a bőröngyében. Ennyi volt. Tehát...
Igen, ez egy egész más típusú stressz.
Igen, mit gondol az ember, hogy a fiam nem hisztizett, akkor biztos a lányom sem fog. Hát ő olyan hisztiket vágott, és mindegyik abból eredt, hogy ha én nem voltam ott. Tehát amikor a szüleimnél hagytam, akkor is az utca végén is hallottam, hogy üvölt. De tudtam, hogy...
És ez tényleg az van, hogy tehát az Eszter, a kis Eszternek a 30 évvel ezelőtti félelmét tükrözi vissza, amely félelem azért volt, mert őt az anyukája munkájából adódóan sokszor otthagyja.
Igen, és emiatt én valószínűleg
annyira durva ez, hogy felnőtt korban elkezdesz foglalkozni a kisgyerekkori problémával, egyébként igen. Akkor, amikor a gyerekeden kijön, hát mondjuk amúgy tiszta képlet.
Igen, igen, és közben ugye az is benne volt, hogy én ezt mind a két gyerekemnél túlkompenzáltam, tehát hogy én nagyon közel tartottam őket magamhoz, és ebben most szerencse vagy szerencsétlenség, de a munkám is segített, hogy én mondjuk el tudtam őket hozni, az oviból.
Neked más az időbeosztás.
Igen, de emiatt egy folyamatos lelkiismeret furdalásom volt, mert a munkát azt gondoltam, hogy mindig lehet tolni. a munkát meg lehet csinálni éjszaka. De most egészen addig, amíg már rá nem jöttem, hogy ez nem oké, mert ha én éjszaka dolgozom azért, hogy ők ne sérüljenek, akkor én hullafáradt leszek, és nem leszek jó fejanyuka. És akkor így jön bele az, hogy az ember milyen százalékban, meg hogyan teszi magát előre, és erre mondta azt a legjobb barátnőm, hogy ha én nem vagyok kiegyensúlyozott, akkor az egészen. Nem, mint ezt nem tudtam volna, csak egy jókor, jó helyen kiejtett mondat, az annyira sokat tud segíteni, és most például pont ezen vagyok, hogy nem akarok én sokkal messzebb kerülni tőlük, én nekem ez jó érzés, hogy ők közel vannak, én szeretem ezt a tyúkanyós létet, de most már az estéket, azokat ki kell jelölni, hogy azok az enyémek, és nem az övék.
Ez úgy érted, hogy gondolom pont, tehát tólig, nem? Tehát igen, valameddig van a gyerekidő, hát ezzel egyébként hosszú távon tényleg magadnak, meg amúgy bocs, a házas életednek teszel.
Persze, meg a gyerekeknek is. Tehát nálunk így minden a gyerekekről szólt. Valahogy ez nekünk
így... Ez az van, hogy nem őket integráltátok az életetekbe, hanem az életeteket alakítottátok hozzájuk.
Igen, nem bánom.
Azt akarom mondani, hogy egyébként valószínűleg ennek van egy nagyon jó, meg abban a korai szakaszban, meg amikor, tehát hogy ebben a partalanságban, ami összefolyik minden mindennel, hát ebbe mikor van ez az életbe? Igen. Soha utána, nem?
Igen, és nagyon, tehát, hogy nagyon én ezt értem. Sokáig, mind a ketten nagyon sokáig anyatejen léteztek, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem bánom, csak én nagyon, tényleg nagyon elfáradtam. Uh-huh. Viszont nagyon érdekes ez.
Egyébként volt, aki azért bírált?
Persze, nagyon persze.
Mert, na, azért akarom csak, hogy erről beszélj, mert nekem is van a környezetemben olyan, aki ezt a kvázi igény szerinti nevelést alkalmazza, és én mindig azt mondom, hogy szerintem addig, amíg te ebbe jól vagy, addig nincs vele baj. Most én nem vagyok szakember, ezt tegyük hozzá, lehet, hogy egy szakember most azt mondaná, hogy de ennek és ennek ez és ez a következménye, ez oké, ha majd olyan témát csinálunk, akkor erre fel is keresek olyan embert, aki ez valóban ért, de én, aki kívülállóként csak így ezt hallom. Én mindig azt gondoltam, hogy akkor van baj, hogyha te csinálsz valamit, mert azt képzeld, hogy az a jó, csak nem vagy benne te jól. De mint hát te mondod, te jól voltál benne, csak elfáradtál.
Én úgy éreztem, hogy jól vagyok
és mit
benne.
És a környezet mit jelzett vissza?
Hát, hogy túlságosan közel tartom őket magamhoz, és egyébként igazuk volt nekik is, meg nekem is, csak ezt nem lehet vonalzóval mérni.
Ezt akartam mondani, hogy azért onnantól kezdve, hogy egy gyerek megszületik, és azért egy darabig az életben tartása a te felelősséged. Igen, nem tudom, hogy túl addig közel lesz,
addig nem szólt senki, nyilván.
Értem, viszont akkor később.
Igen, nem értették, hogy miért csinálunk olyan napokat, amikor nem megyünk oviba, és együtt vagyunk. Mert volt ilyen, hogy de ezzel teljesen egyetértettek az óvónők, hogy mondjuk a hét közepén én, de nem csak én, más szülő is, aki ezt megengedhette magának, hogy akkor nem viszem be. Én most is figyelek arra, hogy legyen egy a fiammal is külön program, meg a lányommal is külön program, mert nekik erre szükségük van. Tulajdonképpen azt, hogy ők mindig össze vannak zárva, hát én megértem, hogy ez nekik nem annyira egyszerű, főleg, hogy ugye fiú-lány, 4 év van köztük. Én hiába parancsolom meg, hogy legyetek jóban, és szeressétek
egymást. És ha jól gondolom, akkor pont most az a kor van, amikor a Misi már nagyfiú ehhez.
Igen. És
az aztán majd összeérez, de most...
Szerintem is össze fog érni az Aliz, meg nagyon nehezményez, hogy a Misi nem babázik vele. Olyan nehéz ez kitalálni, de nem baj, mert ez mind téma. Mert lesz hisztidal, meg lesz tesódal, meg lesz... Hát ugye most meg felkért a napraforgó kiadó, hogy ezeket a verseket bontsam ki mesékké, most a következőben 4 erénymese fiúnak, 4 erénymese lánynak, és hát nyilván pont azzal, tehát azok közül, amik benne vannak a kötetben verseként, azokat veszem elő, amik a legjobban foglalkoztatnak minket. Például a fiú részéről, hogy csak egy mondat, most a legutóbbi mese, az majd arra fog szépen menni, hogy attól még, hogy csinálok rosszat, én nem vagyok rossz, tehát lehetek őszinte az anyámmal, és elmondhatom, hogyha rosszat csináltam, és ez nagyon fontos, ugye, hogy tudjak neki segíteni, mert ha nem tudom pontosan, hogy mi történik vele, nem tudok segíteni, de hogy attól ő még nem rossz, hogy rosszat csinál. Vagy a hisztiről már sok mese íródott, de én egy kicsit máshonnan szeretném majd ezt megközelíteni a figyelem oldaláról. És a figyelem az ugye az egy nagyon-nagyon fantasztikus erény, mert mindenki úgy gondolja, hogy a figyelem az csak ráirányulhat, ugye? Mert hogy hát figyeljenek rám, de közben a figyelmesség az egy nagyon szép erény, és az belülünk kell, hogy kiinduljon. Egyrészt, hogy megfigyelem jól a környezetemet, kinek mi a jó, milyen, egyáltalán hol élek, ugye megfigyelem, és figyelmes vagyok másokkal, az az, hogy azt szerint is viselkedek. Szóval, és akkor majd velem is, tehát erre a kölcsönösségre. De hogy egyébként pedig a legeslegelső erénymese, az meg a pontosságról fog szólni, mert ez nekem nagy vesszőparipám. És azt gondolom, hogyha az ember nem tanulja meg a kicsi dolgokban a pontosságot, akkor amikor a nagy sorskerék forog, és ott a lehetőség, egy pillanatig, mert aztán forog tovább, és én éppen valami teljesen mással foglalkozom, hiába vagyok tehetséges, de nem veszem észre a lehetőséget, tehát nem vagyok pontosan ott, pontosan úgy, akkor az tovább megy. És hogy piciben el kell kezdeni a gyerekeknek ezeket szerintem adagolni, hogyha te pontosan odaérsz az iskolába, és pontosan fogalmazol, és pontosan írsz, és mindent szépen pontosan csinálsz, akkor ezzel előkészíted azt, hogy az életedben majd pontosan ott leszel, ahol lenned kell. Szóval ilyenekről fogok most a következő kötetben gyerekeknek és a szüleiknek úgymond életvezetési tanácsokat adni, de hát ha meg azt nézzük, akkor van hátterem, tehát van egy Pető Intézet, van egy konduktor tanító. A konduktor, hát ez mit csinál? Tulajdonképpen a holdponton átsegíti a mozgássérült gyereket, a konduktív pedagógia. Tehát nekem
az áttevődött.
Igen, az az elvem, igen, amit a gyerekeimnél nehezen tudtam megcsinálni, mert ugye sokszor ott voltam olyan helyzetekben is, amikor nem kellett volna, de hogy valójában az embereket a holdponton kell átsegíteni, és utána már tudja magától is csinálni.
Az jutott eszembe, hogy ez milyen jó, amikor valaki, aki érdeklődésre tart számot, akinek egyébként egy csomó produktumát élvezzük, az előáll valamivel, ami fontos, és ugye te azt mondtad, hogy szeretnél erről beszélni, mert hogy fontosnak tartod ezt a történetet, illetve azt, ami ezt övezi. Viszont ez adnod kell, tehát oda kellett adnod a Misi és az Alice történetet, oda kellett adni a saját szeparációszorongós történetedet, amik azért, hát figyelj, van, hogy egy pszichológusnál se könnyű ezt kitenni az asztalra.
Igen. Ez a nem mondom el, vagy hogy is van, hogy nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, és ez tényleg így van. Egyébként a dalszövegekben is nagyon-nagyon sokszor.
És ezt akartam kérdezni, hogy ez most Igen. itt neked nem volt nehéz.
Nem, azért nem volt nehéz, mert szükségem is van rá, meg én nagyon sokszor terápiának éltem meg a dalszövegírást is, ami jó az előadónak, jó a közönségnek, de nekem is jó, hogy ezeket ki tudom írni magamból. És azért mégiscsak ugye annyi, hogy ott a háttérben voltam, aki tudta, az tudta, hogy én írtam, aki nem, az nem. Itt már ugye ott azért van a nevem, ott a zenekar. Hát ki is voltam akadva, hogy Major Eszter és barátai, de a kiadó ragaszkodott hozzá. Én nem akartam. Én Eszter Láncot akartam, de olyan már van.
Kárasz Eszter.
Igen, meg gondolkodtam másban, de azt mondták, hogy ez így lesz, és kész, és énekelsz a lemezen. Tehát ezek nem az én döntéseim voltak, ezeket elfogadtam. És visszakanyarodhatok egy pillanatra az Ovihoz.
Hogy
mert ugye ez, ami mondtad, hogy szerettem volna erről beszélni. Azért szerettem volna erről beszélni, mert mi még azért elég könnyen megúsztuk. De vannak olyanok, akiknél ez tényleg nagyon nagy trauma szülőnek is, meg gyereknek is. Okay. És amit mondtál,
egyre inkább egyedül van vele, egyre inkább azt képzeli, hogy ez csak... Igen, biztos vagyok benne, nagyon, hogy nagyon nehéz.
Nagyon-nagyon.
Azt hiszi, hogy az ő gyereke más, mint a többi, biztos megszegi. Jaj, nagyon, biztos, hogy nagyon nehéz. És azt szeretnéd, hogy ez ne legyen.
Igen, és ezért van itt ez a, ami nekünk sokat segített, ez a varázslat. Meg az, amit egyébként tényleg gondolok, hogy ha mi megerősítjük saját magunkat, és tudjuk, hogy ez az élet rendje, ő megy az óvodába, és nem úgy, mint én, hogy jaj, de hát egyébként megcsináltam a munkámat, később inkább elhozom hamarabb, hanem hát tényleg mennie kell dolgozni, és csinálni kell a dolgát hatékonyan. Ő nem foglalkozhat azzal onnantól kezdve, hogy beadja a gyereket. Nem járhat egyfolytában azon az agy, hogy mi van azzal a gyerekkel. Rá kell tudnunk bízni a gyereket a nevelőre. Ha nem jön össze, akkor egy másik helyen meg kell találni azt a helyet, ahol biztonságban tudjuk otthagyni, majdnem biztonságban a gyerekünket, mert velünk nyilván azt gondoljuk, hogy nagyobb biztonságban van, de hogy az, hogyha a gyerek azt érzi, hogy nekünk ez természetes, hogy oda bemegy, akkor sokkal természetesebben fogja venni. És lehet, hogy, most jönnek elő másoknál is azok a fajta szeparációs dolgok, mert minket azért nagyon hamar beadtak 10 hónaposan, például bölcsödébe. Tehát a mikorosztályunknak...
Nem volt kérdés.
Nem volt kérdés, de a mikorosztályunknál ez most szerintem egy feldolgozandó problémakör, hogy hogyan válunk el, és mi, hogyha ezt jobban csináljuk, és foglalkozunk vele, akkor ez nem fog generációról generációra menni. És hogyha csak ennyiben tudok segíteni benne, hogy vegyünk fel egy varázsköpenyt, ami alá bármikor bebújhat, a rosszul érzi magát, és akkor, ahogy a dalban van, nem hat rá a kiközösítés, és a
sértegetés, semmi. Igen.
Akkor már ezzel adtunk mi a gyereknek valamit. Az, hogy ezt közösen elénekeljük, nekem nagyon sok visszajelzésem van, hogy együtt éneklik az óvodában menet.
Ezeknek nagyon nagy ereje van. Ezt a dalt. Úgyhogy azt mondd el, légy szíves, hogy hol találják meg, mi a címe?
Varázsköpeny, a címe, Major Eszter és barátai, és a YouTube-on is például megtalálható, és a Facebook oldalunkon is fent van a Varázsköpeny dal, és még ami nagyon fontos szerintem ezzel kapcsolatban, hogy én ebbe a dalba megpróbáltam így az eszenciáját beletenni, hogy igenis az anya szabadabbnak érzi magát, hogyha tudja, hogy a gyerek jól van. Az, hogy léci, ne a lábamba kapaszkodj, a kezedet az használd integetésre, és hogyha bármi baj van, mi ovibérletet nem válthatunk, tehát így van, hogy nem válthatunk egész napra ovibérletet, te viszont a varázsigét énekelheted, tehát én itt hagyom neked ezt a varázsigét, és dúdold magadban, hogy varázsköpeny, varázspuszi, varázsölelés, ami tényleg körbevesz akkor is, amikor te elmész, és aztán utána van egy extra rész, oda egy jó kis poént szántam, meg az van, hogy a gyerek mondja, hogy persze értem, hogy ezt mind elmondta, de léci, gyere, értem, azért mégiscsak hamarabb, mert nekem az a jó. Ugye, hogy hiányzik a kis édes bogarad, majd megy tovább a zene, és akkor most még miért jöttél ilyen korán?
Még játszom.
És ez tényleg így van. És azért szerettem volna ezt beletenni, mert a humor, az szerintem mindent felold. Mindent.
Nélkülözhetetlen bizonyos helyzetekben, igen.
És a legvégén egyszer elhangzik az, hogy körbevesz a szeretet, és nincsen rajta rés, és hogy ezt is szeretettel kell, mert az elválást is határozottan, ahogy az óvónők kérik, viszont csupa szeretettel, és ezt nem lehet sajnos imitálni. Tehát ehhez a szülőnek fel kell nőnie ehhez a feladathoz, és akkor úgy lehet könnyebben elengedni a gyereket.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon hasznos volt, és nagyon szép és bensőséges vallomás, amit hallottunk tőled, miközben ugye az egész arról szól, hogy te is feldolgozd a saját gyereked elengedését az óvodába, de segítsenek is, aki hasonlóan nehéz helyzetben van, vagy még nehezebb helyzetben.
Köszönöm, hogy beszélhettem róla.
Major Eszter dalszövegíró, előadó, énekes volt a vendégem, meseíró, költő, konduktor volt a vendégem. Most pedig zene és hírek, aztán jövök vissza, és folytatódik a Pont Jókor. Maradjatok!